Magyar népzene. A pentaton ereszkedő kvintváltó stílus. Dobszai Ágnes előadása.
Szóval ott tartottunk a múlt órán, hogy egy olyan népdal stílusról kezdtünk beszélni, amely későbbi származású, későbbi eredetű, mindamelyekről az fél évben eddig beszéltünk. Ugye ez a bizonyos pentaton ereszkedő, és esetenként kvintváltó népdal stílus, amelyről most megpróbáljuk összeszedni a múlt órai dolgok alapján, hogy mi az, amit el tudunk mondani történetileg, zeneileg és egyéb szempontokból. Tehát az első, hogy mit tudunk az eredetéről. Feltehetőleg ugye a honfoglalás előttről származik lényegében maga az eredete, a kialakulása az a honfoglalás időszaka, török vagy kazár birodalomban való tartózkodása a magyar népeknek, a magyar törzseknek, tehát magyarul a Fekete-tenger északi vidékét jelenti, nem a legősibb ugor együttélés korára visszavezethető stílus. Mi az, ami ebben a két népnek a zenéjében rokon volt? Egyrészt a pentatónia. Hát a kvintváltás az nálunk megvan, a török zenében nincs meg. És mi az, amitől ez a stílus még zeneileg, most már nem eredeti tekintetben, döntően különbözik az összes eddig tárgyalt stílusunktól, hogy nem szövegközpontú, hanem dallamközpontú, melódiaközpontú. Tehát ez egy újdonság, hogy az eddigi összes stílusunk akár teljesen improvizatív volt, akár már strófás stílus, abban mindig a szöveg alakította a formát. Ebben a stílusban viszont fontosabb a dallam, fontosabb a melódia, úgyhogy ennek annak, hogy így mondjam, alárendelve a többi zenei elemek. Milyen zenei jellemzőket tudunk még felsorolni erre? Azon kívül, amit jól elmondtak, hogy pentaton, meg hogy a nevében is benne van, hogy ereszkedő. A szótagszáma sokféle lehet, de nem nagyon rövid és nem nagyon hosszú. Mi a két leggyakoribb szótagszám? A 8-as és a 11-es. Milyen az előadás módja ezeknek a daloknak? Rubato és tempo giusto. Viszonylag díszítetlen, hiszen maga a melódia adja, hogy így mondjam, az érdekességet és az esztétikai szépséget. Ez persze nem zárja ki a díszítés, de azért nem olyan gazdagon díszített, mint mondjuk az előzőbb szalmodizáló stílusunk volt. Természetesen, mint ahol Magyarországon mindenütt tonális a kvintváltás benne. Egyébként ebben különbözhet a cseremész kvintváltástól, amelyben előfordult a reális kvintváltás is. Milyen az ambitusa? Nagyjából egy oktáv, ez alulról és fölülről kiegészülhet váltó hangokkal, amelyek ugye nem lényegesek benne igazából. Milyen jellemző kadenciái vannak, ez elég jól körülhatárolható. Ugye mutatja az egyenletes dallamos ereszkedést. 7-5-B3, 7-B3-B3, esetleg 8-5-B3, ugye ez a három leggyakoribb. Persze a harmadik sornak a kadenciája változhat itt is a leggyakrabban, mint az eddigiek esetében is. A szövegeiről nem beszéltünk. Mondjuk azt, hogy mi az, ami nagyon ritkán, vagy szinte egyáltalán nem fordul elő, az egyik az egyházi szövegek, tehát itt népénekeket nem nagyon találunk közöttük, hogy nincsenek benne népszokáshoz kötődő dallamok. Tehát eredetileg a népszokások dallamai, azokban nem fordult elő a pentaton ereszkedő kvintváltó népdal. Ez most néhány népszokásra aztán kivétel az, amikor mondjuk egy lakodalom népszokásában mindenfélét egy idő után, ugye mondjuk a lakodalom alatt már elénekelnek, akkor abba belekeveredhet. De magának a szokásnak az eredeti dallam kincséhez nem tartoznak a pentaton ereszkedő népdalok. Egyébként ez érthető is, mert a népszokások ugye mindig valamilyen dramatikus dolgot jelenítenek meg, tehát közölnek, tehát szövegközpontúak, ergo ott nem nagyon jó, hogyha ilyen nagyon melodikus dalamok vannak, mert akkor akármilyen szöveget nem lehet rátenni. Tehát a népszokásokhoz nem kötődik, és az egyház énekekhez nem kötődik szinte. Egyáltalán nem. Milyen hangközöket használnak ezek a dallamok? Nagyon erős benne a kvárt összehallás, ugye akár az egy soron belül, akár a két sorpár közötti kvárt összehallás, ennek tulajdonképpen az egyik oka a kvintváltás kialakulásának, hogy a párhuzamba állítható dallam két fele, a felső, az oktáv felső fele és az alsó fele között nagyon erősen áthallás van, vagy jól lehet hallani ezeket a nagyobb, jellegzetesebb hangközöket, és emiatt alakul ki a kvintváltás. A kvintváltás, mint mondtuk múltkor, ezt még egyszer hangsúlyozom, nem tartozott a dallamoknak az eredetéhez hozzá, a lényegéhez, bár viszonylag hamar kialakulhatott, pontosan a szimmetria, a dallam két fele között lévő szimmetria kapcsán. Ugye a kvintváltás a legjobban érzékelhető a dallamsorok vége között, tehát a második, negyedik sor között elsősorban, és aztán egyre inkább az első, harmadik sor vége között is. Ennél kevésbé fontos, de szintén viszonylag gyakran kialakul a sor kezdetek közötti párhuzam, tehát az azonos kezdés, kvint válaszban, mondjuk az első és a harmadik között, vagy szintén a második és negyedik között. És aztán ennek ugye egy megszilárdult eset, amikor gyakorlatilag az egész sor kvintváltó lesz végig. A korszakairól ugye azt mondtuk, hogy a legrégebbi korszaka, ami valamikor a honfoglalás után alakulhatott ki, az a bizonyos korszak, amire azt mondtuk, hogy a pentatónia hangjait egyformán erősen használó korszak, tehát ez a dallamoknak az a része, amiben ezek a kvártok nagyon erősen hangzanak, sőt minden kvárt, és a pentatóniának minden hangja nagyjából egyforma arányban fordul elő a dallamon belül. Ezeknek egy része csak nyomokban kvintváltó, a pontos kvintváltás az csak ennek a korszaknak a végére alakul ki. Ugye a felső felébe is ennek megfelelő az alsó felének a kvint válasza, ami mindegyik ezt a négy kvárt lépést hangsúlyozza. Ide tartozik például a páva, ami egy nagyobb csoportnak is ugye az elnevezés, hogy páva csoport, nagyon sok al csoportja is van, ugye a röpülypáva dallam, ami önmagában rendkívül sokféle szövegvariánssal, illetve hát ennek a dallamára, vagy erről a dallamára nagyon hasonló más népdalok is ide tartoznak. A kicsit későbbi időszak, amit persze nagyon nem tudunk megállapítani, hogy pontosan mikor történt, talán a középkor vége fele, vagy még későbben, arra szokták mondani, hogy kialakul a pontos kvintváltás, sőt időnként egész merev kvintváltás, tehát magyarul szinte hangról hangra megegyezik a dallam első fele a második felével. De ezek között egyre gyakrabban előfordul az, hogy a pentatóniában egy kicsit szegényedik a dallam, tehát nem biztos, hogy minden egyes hangja olyan gyakran előfordul. Ez az a csoport, amit úgy is szoktunk hívni, hogy két kvártos dallam, mert már igazából csak az a két kvárt dominál benne, ez a és a ré-ram. Ugye, és a másik kettő az egy kicsit kevesebbet fordul elő. Gondoljunk, hogy megrakják a tüzet. Ott már csak az a kvárt van benne az egész sorba és hasonló. Még később, ezt megint csak időben nem tudjuk ugye elhatárolni, hogy mikor, egy kicsit ez a bizonyos kiüresedett pentatónia viszont feltöltődik olyan hangközökkel is, amelyek nem tartoztak eredetileg a dallamhoz, tehát úgynevezett pian hangokkal. Ezekben időnként az is előfordul, hogy nem is használja a pentatónia összes hangját, viszont belekerül a fá vagy fi hang, illetőleg az alsó felébe a ti hang nagyon gyakran. Most már nem is csak ilyen átmenő hangként, mint amit egyébként korábban is néha tapasztaltunk, hanem önálló szótagot hordozó, vagy erősebben kihangsúlyozott hangként. Itt már kezdünk ugye a pentatóniából kilépni, és egyébként ezek azok a határterületek, ahol a pentaton ereszkedő népdalok és más későbbi népdalstílusok egymással hát eléggé rokon területekké válnak. Itt néha nehéz is megállapítani, hogy pontosan hova tartoznak ezek a népdalok. Van egy olyan csoportja, az még szintén nagyjából ebből az időből származik, amit mondtuk, hogy formailag ilyen érdekes népdalok lesznek, hol két nagy soros, de rövid szótagszámú kis sorokból álló, mint amit múltkor néztünk, ugye Dunaparton van egy valami is hasonló csoport, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy bővített négy soros népdalok, tehát olyan négy sorok, amire mondjuk a második és a negyedik sor után ilyen ráfelelő kis kiegészítések vannak, amelyek sokszor egyébként nem is értelmes szöveget hordoznak, olyan is van, amelyik értelmes szöveget hordoz, vagy ami valamelyik csak ismételnek. És végül a 18-19. Században, hát azok a névdalok, amik ekkor keletkezhettek, azok a pentatóniát már tényleg csak szinte emlékként őrzik, nyomokban őrzik. Ezek már nagyon sokszor ugye nem is lápentaton, hanem inkább eol példák, az akkori eol hangsornak megfelelően. És elég sok közöttük az olyan, ami nagyon határterületévé válik, és itt már nagyon nehéz megállapítani, hogy igazából miről van szó, a népies műdallal. Tehát ezek a 19. századnak a népies műdalai, amit mindenki biztos hallott már ilyet, amelyeknek ugye nem szoktuk az értékes régi magyar dallam kincs közé sorolni, ezeknél időnként elég nehéz megállapítani, hogy ez egy pentaton ereszkedő népdalból kicifrázott, megtűzdelt, idegen hangokkal, mondjuk így, hogy modernizált népdal, vagy pedig egy ilyen népdalra emlékeztető költemény, népies műdal költemény. Hát ebből rengeteg lesz. A reformkor ugye ontotta magából az ilyen népies műdalokat magyar, nagy magyar érzelemmel, és hát ezeknek azért nagyon sok mindegyike már nem igazán nagyon értékes népdalnak számítható. Ez a legkésőbbi korszaka. Persze ebből olyan sokat nem mutattam, meg nem is kell megtanulni. A nóta lényegében igen, mondjuk így. Ennek is van több rétege, van értékesebb és kevésbé értékes rétege, de mondjuk így, hogy a nóta, igen, a 19. századi magyar. Van olyan, ami gyakorlatilag népdaloknak a tovább átalakítása, tehát van, aminek vissza lehet származtatni az eredetét népdalra, de a legtöbb olyan, ami ilyen kvázi ugye, népzenére emlékeztető, de ugye rengetegnek tudjuk a szerzőjét is nép szerint, és tudjuk is, hogy milyen iskolát. És ezek mind ilyen prototípusokra készültek egy idő után. Egyébként a zenéjén kívül nagyon soknak, ha a szövegét megnézzük, az árulja el igazából a műdal vagy a népdal volt. Tehát mert azért, ha a népdalból csinálnak, akkor akármennyire is kifacsarják időnként, azért annyira nem tud érzelgős, érzelmes és gicses lenni, mint amilyenek ezek a műdaloknak a szövegei, amiket ugye 19. századi költők iheltek, és nem sok köze van általában a igazi népdal tematikához, se hasonlít a világa, de mondjuk azok a fajta szóképek, azok a fajta strófaépítkezés, ami a népdalra jellemző, ugye, hogy természeti képpel kezdődik, hogy azért nem ilyen nagyon érzelmes, tehát nem elsősorban az érzelemre hatnak azok a szövegek, ezekben nem nyilvánul meg. De ez most egy másik kérdésre, mert nem érdemes bemenni, csak azt mindesetre látjuk, hogy ez a Pentaton ereszkedő népdalkincs, ez az egész magyarság történelmét végig kísérő, tehát soha ki nem halt népdalstílus volt, ami persze időnként hát idomult, vagy időnként átalajú szolgált más későbbi stílusoknak is, és amit igazából látunk az az, hogy a pentatónia kiegészül időnként később ezekkel a hétfokú hangsorokhoz vezető pihenhangokkal, ez elég erős. Még olyan népdalok esetében is előfordulhat ez, ezt mutatják a különböző helyekről származó felvételek, hogy van, ahol jobban megőrizték a pentatóniát, van, ahol ugyanazt a népdal simán a későbbi korszakokban kiegészítették átmenő hangokkal, vagy pihenhangokkal. Attól az persze még ugyanaz a népdal, csak attól függ, hogy hol volt a felvétel, ahol ezeket gyűjtötték. Na most, ha jól emlékszem, múltkor egyetlen egyet hallgattunk még csak belőle? Ezt a Somogy megyei Dunántúlit, igen. Azt hallgattuk, amiben volt ez a Dunántúli érdekes, ez a fújnak a fellegek Somogy megye felől, aztán ezt hallgattuk. Mert most mutatnék még néhány felvételt, csak közben sajnos itten tekergetni kell, mert nem biztos, hogy pont egymás után lesznek. Nem is tudom, lehet, hogy akkor a legeslegelején, hogy ne csúszunk ki az időből, le is írunk egyet. Egy elég könnyűt, egy pentaton ereszkedő, elég szigorúan kvintváltó népdalt, akkor először oda tekerem, ez lesz a legegyszerűbb. Ez egy nagyon gyakori szövegtípusnak egy megtestesítője, egy gúnynóta igazából, egy ilyen csúfolódó ének.
Fekete csúszad egeti a megyek, de semmire valahogy így szerettek. Nem bánom én, ha semmire valahogy is. Semmire való vagyok én magam is. Nem bánom én, ha semmire való is. Semmire való vagyok én magam is. Életemben mindig szépen szerettem, utoljára csúnyával kell megírnem. Na de se baj, ha én így érdemeltem, nem kellett volna mindig szépen szeretnem. Na de se baj, ha én így érdemeltem, nem kellett volna mindig szépet szeretnem.
Tehát fekete tyúk szedegeti a medgyet, de semmire valahol legényt, ugye szép au betűvel mondja, szerette. Nem bánom én, ha semmire való is, semmire való vagyok én magam is. Életemben mindig szépet, úgy mondja, szépet szerettem, utoljára csúnyával kell megérnem. No, de se baj, ha én így érdemeltem, nem kellett volna mindig szépet szeretnem. Ez az életbölcsesség. Igazából itt ebben egyébként a díszítések egy kicsit esetleges, hogy hogy sikerült a nének hangot képezni, tehát ez nem biztos, hogy mindig tudatosan használ díszítés, ami itt így beleszól, mert ugye az hallatszik, hogy már nem a legfiatal. Hát itt elég erősen az éténekli. Vagy dét énekel, vagy ét, így van. Vagy dét, vagy ét énekel, igen. Úgy van. Vagy így, vagy úgy. Az egyik strófában inkább az é hallatszik, a másikban inkább a dé hallatszik, így van. Azért mondom, hogy ott fölírhatja mind a két hangot, ugye zárójelbe szoktuk írni a másikat. Vagy egészségére. És ott van egy variáció, amit viszont elég követ, vagy gére, tehát nem bánom én, így van. Vagy így van, vagy tarararom. Így van, tararara, vagy térerara, ez is jó. Itt is igazából ez az éhang, ez jó helyen van, ahol van, csak igazából itt ez az első alkalom, amikor énekli, nem lehet eldönteni, hogy tirara vagy tarara. Igen, hát igen, mert ezeket, ez nem dunántúli, mert nem dunántúli, de az, hogy most é, tehát mind a kettő, amit írtak, mert az egyik strófában inkább vannak halacik, inkább másikban inkább dének halacik, tehát ez az éjjel igazából én ideírnám, és akkor, mert ez nem annyira diszítésnek, mint inkább lehetőségnek mondanám. És vagy tiraram, vagy tararam, akkor viszont bele lehet tenni díszítő hangnak. Tehát ez vagy é, vagy dé ez a hang. És é elég erősen é, az Annának mondom, mert ő ezt akart mondani. Azért inkább ének hallatszi. Itt tararara, vagy így énekli a ismétlés előtt. Tehát tararara, vagy tirirara, vagy tararara. Tehát ez a dé, ez lehet bé. És tararam, vagy olyan is van, itt is hallatszik az ág, f, b. És tararara, tarararara, vagy így van, vagy tararara, tararara, tirara. Jó, a legelső hang, azt tudjuk, hogy nem tiszta, az nem direkt van. Semmi kép. Itt inkább d. Itt inkább D.
Nem várom én, ha semmire valóbb is, semmire való vagyok én magam is.
Most ismét.
Nem várom én, ha semmire valóbb is, semmire való vagyok én magam is. Életemben mindig szépen szerettem, utoljára csúnyába kell megint.
Itt már éve lénekli.
Nagy esze baj, ha én így éten lettem. Nem kellek, ha mindig szépet szeretnem. Na lesz-e baj, ha én így éden eltem. Nem kellek, ha mindig szépet szeretnem.
Nagyszerű. Akkor ez egy ilyen gyusztó példa. Amit még mutatnék, a többit azt nem kell leírni, egyrészt mert nehezebb némelyik pedig azért, mert nem is gondoltam, hogy mindent leírunk. Amit most meghallgatunk, pillanat, először egy olyan felvételt szeretnék megmutatni, ha sikerül megtalálni, amely az egyik legrégebbi népzenei fölvétel fonográfon. Ennek megfelelően rettetes technikai minőségű, mert 1912-ben Kodály gyűjtötte egy általuk maguk által is nagyon jól ismert névdalt, és ha a Kodály kötetet kinyitják, akkor tulajdonképpen ennek a lejegyzését láthatjuk. A vagy 105-ös, vagy 107-es, egy kicsi madárka, a 105-ös. Oda is van írva mellé, hogyha megnézik, Csík megyébe gyűjtötte Kodály 1912-ben, Kászon Impéren. Ugye ő párlandót írt oda, mert itt ez az énekes bácsi ugye eléggé párlandó módon énekli, de igazából azért látjuk, hogy ez is inkább rubátó. Az az érdekessége a felvételnek, hogy ahogy mondtam, egy fonográfról van áttéve ugye későbbi hangkordozóra, és az első szótag gyakorlatilag nem is hallatszik rajta, borzasztó recseg, ropog az egész, és ugye arra nagyon kevés fért rá, úgyhogy csak azt hiszem, hogy az első két strófa van itt rajta, és a későbbi felvételekből pótolták bele a többi strófát, vagy akkor az énekes ennyit énekel. Viszont elég jellegzetes, ahogy énekli ez az előadó, vagy ez az énekes. Ugye az az érdekessége, ez az alsó megtámasztása az oktávnak, ami egyébként ebben a stílusban elég ritkán fordul elő, hogy egy kicsi madárka, hogy alulról kell megtámasztani, mert a pentaton ereszkedőknél ez nagyon ritka. És viszont az jó hallható, hogy ezek a nagyobb hangközök hogy ki vannak énekelve, és azon ritka példák egyik, amiben viszonylag sok díszítés van. Ugye mondtam, hogy ebben a stílusban elég ritka díszítés, ebben van díszítés, csak egy picit várjanak, amíg megtalálom, mert most megint nem tudom, hogy hol tartunk. Ez a számáló nélkülség, ez rettenetes. Nagyon rosszul hallatszik.
Ki madárka, hozzon kezd bejárni. Virága, úgy kertében, te is kezd el a bejött az ide, kezdre kezdték venni.
Sajnos csak ennyi az egész, de ugye ez egy lírai dal, arra példa, ez az egy kicsi monárka szöveg, ez ebben elég sokszor benne van. Másik kettő, amit meghallgatunk, az egyik az egy szintén dzsúfolóinek maguk által is jól ismert, a Béres legénynek egy változata.
Szíves lágyé, jól megragd a szekered, tiszki sorjú, bökönyi a tenyered, mennél jobban bökönyi a tenyered, annál jobban ragd meg a szekeredet. Bűnös lágyé, mezét lábben szátoni, ott húvott a csináját vasalni, kilenc kovács minden fejjel vállalni, mert nem tudtak sárga patkót csinálni. Kilenc kovács minden fejjel vállalni, mert nem tudtak sárga patkót csinálni.
Ugye ez egy abban a korszakából származik ennek a stílusnak, amikor a pontos kvintváltás már kialakult, ugye ezt mondtam múltkor is, és ugye ezek a pian hangok már elég erősen megjelennek benne. Az, ami már elég jó megvan, de azért érezhető a pentaton váz. Amit pedig most megmutatok, amit állandóan akar már néni nagyon énekelni, az egy elég késői példa, úgy kezdjük, hogy jaj, de szépen megkéretett a babám, és ebbe pedig viszont már nagyon erősen beépülnek a pian hangok, tehát itt már a pentatónia alig észrevehető, hanem kiegészült, tehát ez egy jó kis valószínűleg 18. század körül származó példa, amikor már a pentatóniának csak igazából a nyomait láthatjuk, de a kvintváltás viszont elég éresen lehet benne időnként élezni, tehát a kvintváltással való törekvés.
Jaj, de szépen megkéretett a babám, mégse adott hozzá az édesanyám. Adjál, anyám, kihez akarsz, nem bánom, csak igazán szerettelek, az bánom. Adjál, anyám, kihez akarsz, nem bánom, csak igazán szerettelek, az bánom. Ha kezdtél szeretni, babám, el ne hagyj, mert ha elhagysz, elátkozlak, elhervadsz, úgy hervadj el, mint a réten a virág. Én érettem, még a nap se süssön rád. Úgy hervadj el, mint a réten a virág. Én érettem, még a nap se süssön rád.
És végül az utolsó, az egy ilyen nagyon érdekes kis csúfolódó nóta, azt is egy idős bácsi énekli. Egy olyan dallam, ami eredetileg valószínűleg rubátó volt, és később átmehetett táncfunkcióba, azt lehet érezni, hiszen három strófát énekel a bácsi, egyre dzsusztóban és egyre gyorsabb tempóban. Tehát nyilván valahogy ő még elsősorban tánc énekként használta, és lehet látni, hogy eleinte még olyan a ritmusa teljesen szabad, hogy így mondjam, rubátó, és minden strófában egyre rendezettebb, egyre dzsusztóbb ritmus lesz, és a végén már gyakorlatilag mind egy ilyen felpörgetett táncnóta vagy táncéneket kísérő úgy lehet hallani.
Még tanultam tótól rácul kukorica gombócától, ha még többet ettem volna, németül is tudtam volna. Három ágó mágvas kender, minek ez az öreg ember? Alig várom az ördögöt, hogy elvinni a vindögöt. Kikirícses rózsás pallag, párna Jancsi arra ballag, nagyon mékente a haját, összefente ingallírját. Vargal Julcsa édes szentem, kié mosod az én ingem, ki is mosom, ki vasalom, pici szádat még csókolom.
Elhangzott magyar népzene, a pentaton ereszkedő kvintváltó stílus, Dobszai Ágnes előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.